20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminisztér az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pusfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Pósafalvi Gábor elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Miniszteri biztosnak nevezte ki a szociális és családügyi miniszter hétfői hatállyal Vaskuti Gergelyt, akinek az lesz a feladata, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét. Kátai Német Vilmos a Facebook oldalán úgy fogalmazott, olyan gyermekvédelmet akarnak, amely nem papíron védi a gyerekeket, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, és megvédeni azokat, akik rájuk vannak bízva. A tárcavezető hozzátette, Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus szakmai életútját kezdettől fogva a segítő hivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Pályáját iskolapszichológusként kezdte, majd 10 évet dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként, megbízott oktatóként jelenleg is oktat az ELTE állam és jogtudományi karán. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, ezt közölte a karitatív szervezet. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forint tartozástól szabadultak meg. Az adósok 1 milliárd 200 millió forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek, míg mintegy 800 millió forintot megegyezés, részletfizetés vagy magáncsőd keretében törlesztenek, írja a közlemény. A szervezet hangsúlyozza, az adósságokat nem fizette ki az érintettek helyett. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat az adósok helyzetét megismerve a megoldások megtalálásában, az ügyintézésben, valamint a pénzintézetekkel és követeléskezelőkkel folytatott egyeztetésekben nyújtott segítséget. Kitértek arra is, hogy a leginkább eladósodott családok megmentésére a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai sokszor kezdeményezik a magáncsőd néven ismert adósságrendezési eljárást, amelynek során az adósság mintegy 60%-a alól mentesülnek az érintettek, a fennmaradó összeget pedig a bevételeik alapján megállapított részletekben törleszthetik. A programot a devizahitelek miatt indították 2009-ben, azóta mintegy 9000 háztartásnak segítettek elkerülni a kilakoltatást, közölte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írja a rendőrségi közlemény.
az időjárásról.
Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkű zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután térségünkben 26 és 28 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
To the wide open spaces, we are free, free as a bird on the wind. No prison wall can contain us, your beating heart makes us fearless. We are free, free as a bird on the wind. Love cannot be tamed, you shatter every chain. Let our praises run wild and free. Your lion heart is alive in me. Let our freedom and joy begin. With you we're dancing upon our chains. With you we're soaring on eagle's wings.
Take us beyond our horizons, leading us into your wildness. We are free, free as a bird.
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál, mai adásunk tartalmából. Immár 5. alkalommal gyűltek össze a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek tagjai Sárospatakon, az imádság évében megrendezett találkozó középpontjában az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítése állt. A közös éneklés, az ige hirdetés és a személyes bizonyságtétel mellett a legkisebbeket is számos program várta.
Azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra.
Ünnepi istentiszteleten iktatták be szolgálatába Tóth Kis Esztert. Az alkalmon többen is köszöntötték a Tokaji Református Gyülekezet új lelkipásztorát.
Egy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket ma. Remélem, hogy velünk tartanak.
And the sinner the same. Sins arise a whisper, loud in its refrain. May it hang on my lips for the rest of my days. There is something
református közéleti magazinja.
Több mint 600-an dicsérték együtt Istent a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán, ahol immár 5. alkalommal rendezték meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozóját. Az imádság évéhez kapcsolódó alkalom az Istennel és az egymással való közösség megélésére hívta a résztvevőket. A közös éneklést Barna Sándor püspök igehirdetése, valamint egy személyes bizonyságtétel követte, miközben a gyermekeket számos program várta. Sütő Dávid belé helyszíni összeállítását hallják.
Barna Sándorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök úr, mivel készült, milyen ige hirdetéssel itt a gyülekezeti találkozóra?
Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá az esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetek el is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb. Isten tulajdonképpen rákiált az ő népére. A történelmi háttere ennek a zsoltárnak, hogy Krisztus előtt 701-ben az asszír seregek körülvették Jeruzsálemet 185 ezer katonával, és tulajdonképpen elzárták a külvilágtól, és megpróbálták legyőzni, megfélemlíteni, és Isten pedig egy csodálatos szabadulást adott az ő népének, aki meghallotta ezt a kiáltást, és elcsendesedett, és már nem politikai szövetségeseket keresett, nem pánikba esett, hanem ahhoz fordult, akinek hatalma van. Hiszen zsoltárban elhangzik két név, amely a zsoltárok énekléséből talán ismerős lehet, a Cöbeót, azaz a seregek ura, és a Jákób istene, mind a kettő nagyon kifejező, hiszen a seregek ura az azt jelenti, hogy Isten a kozmikus térben, a makroszinten tulajdonképpen hatalommal bír, mennyei seregek, galaxisok és a történelem alakulása fölött. Ugyanakkor Jákób istene, és azon gondolkodhatunk, hogy miért pont Jákób, miért nem Ábrahám, Izsák, mert Jákóbnak a neve is azt jelenti, hogy csaló, aki menekül, aki életére a maga, azáltal, hogy maga akarta kézbe venni, irányítani az életét, így veszítette el pont a kontrollt az élete fölött, és életében megjelentek a konfliktusok családjában is, és ez azt jelenti, hogy még az elbukó, botladozó embernek is van Istennél menedéke, Jákób istene, és ez a kettő, ami csodálatos módon, tehát az a makro és a mikro szint Jézus Krisztusban inkarnálódik, és ezzel az igaz szakasszal párhuzamosan egy olyan új szövetségi történetről szoktunk megemlékezni, amikor a tanítványok Jézus parancsára hajóba szállnak. Jézus egész nap tanított, bár háborog a tenger, mégis elfárad, elalszik, mert hiszen Jézus Krisztus nem csak tökéletes Isten, hanem ember is. Ugyanakkor, amikor a tanítványok fölébresztik, hogy Uram, nem törődsz fel, hogy elveszünk, akkor Jézus ráparancsol a szélre, a tengerre, a viharra, hogy csendesedjen el. Benne ott van a seregek ura is, és Jákób istene, és egyszer is a legtökéletesebben a kereszten látható ez Jákób istene, aki odahajlik a bűnös emberhez, és tulajdonképpen közösséget vállal, sőt helyére áll a kereszten, ugyanakkor mégiscsak ebben a kiszolgáltatott, vesztesnek tűnő helyzetben mégis egy győzelmet arat a bűn a sátán kozmikus seregével szemben.
Hogyan látja püspök úr ennek a gyülekezeti találkozónak, ennek a rendezvénynek mi a jelentősége, miért fontos, hogy ezt minden évben sikerül itt Sárospatakon megszervezni?
Visszajelzésekből tudom, hogy egy várt alkalom ez már, és alkalmat teremt arra, hogy valóban találkozzunk. Különböző egyházmegyékben vagyunk, különböző gyülekezetekben, és itt pedig együtt vagyunk több mint 600-an, regisztráltak, de tudom, hogy még jöttek el mások is. Nagyjából 7-800 fő körül szokott alakulni a résztvevők száma. Majd visszafogott időjárást kaptunk, tehát nem annyira süt a nap, de még nem is esik az eső, így úgy gondolom, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, és egy áldott alkalmat teremt, ami alkalmas arra, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást, és együtt is elcsendesedjünk Isten előtt.
Vadnai Zoltánnal, a rendezvény szervezőjével folytatom az összeállítást. Idén hogyan szerveződött meg, miként készültek az alkalomra?
Úgy készültünk, ahogy az elmúlt 5 esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszáninneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával, egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az ötödik ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is.
Milyen programok várják a résztvevőket?
Gazdag programok vannak ma is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad. Tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk. Több száz ember dicsérte együtt az urat. Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez. Aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg. Utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket, és épp most ért véget Hűvösvölgyi Ildikónak és Szabó Győzőnek a műsora, akik verseket, megzenésített verseket hoztak. A Kossuth-díjas művésznő úgy válogatta ezeket a verseket, hogy Istenről, hazáról, szeretetről, játékról egyformán szóljanak, és elmondta, hogy mindketten, akik felléptek, református gyülekezeti tagok. Én azért is örülök ennek, mert már maga a jelenlétük, nem beszélve a csodálatos műsorról, a maga a jelenlétük is üzent azzal, hogy sokan vagyunk reformátusok, mindenki igyekezzen megtalálni azt a helyet, ahol szolgálhatja az urat és szolgálhatja a közösséget. Van, aki egy kis településen, amikor virágot visz az úrasztalára, van, aki pedig a világot jelentő deszkákon áll meg reformátusként, úgyhogy ezt a széles spektrumot igyekszik megvilágítani ez a találkozó. Délután Miskolcról a Máon szeretett otthon lakói adnak egy rövid műsort, Noszvajról érkezik az Úrdala dicsőítő zenekar, ők zárják majd egyébként a délután, de párhuzamos programaink is vannak, hiszen lesz báb előadás a gyerekeknek az abaújváriak részéről, aztán vendégünk Hajdú Zoltán Levente, a missziói szolgálat vezetője, illetve dr. Nagy Károly Zsolt, rektorhelyettes Patakról. Zsoltnak megjelent egy Böjtalbum című könyve, abból egy kiállítás készült, egész nap megtekinthető, illetve lesz könyvbemutató is 13:30-tól, ahol az imádság évének kiadványait mutatják majd ők be. Úgyhogy termékvásárunk van, könyvvásárunk van, kézműves foglalkozás, népi játszótér, igyekeztünk színessé tenni a napot.
Szervezőként ilyenkor, már amikor zsong a rendezvény, milyen érzések vannak önben, lelkileg hogyan éli meg ezt az egészet? Most már mondhatjuk azt, hogy ha nem is lezajlott, de minden megy rendben a maga folyamán.
Minden megy, így van. Bízunk az Úrba, hogy a beharangozott eső elmarad, vagy legalábbis nem túl nagy lesz, délutánra égernek egy kis esőt, de egy nagy rendezvénysátorral készültünk, több százan ülnek alatta, úgyhogy remélem ez védelmet jelent. Ahogy telik az idő, nyilván szervezőként, ha azt tapasztalja az ember, hogy úgy minden a helyén van, úgy van, ahogy szerettük volna, akkor ez megnyugvás jelent. Én hálás vagyok egyébként minden segítő kéznek, hiszen nagyon sokan dolgoztak a mai eseményen, hogy ez szépen méltó módon megrendezésre kerüljön, és felsorolni se tudnám, tehát tényleg mindenkinek hálás köszönet van a szívemben, úgyhogy hát így tekint az ember, és azt szeretném, hogyha mindenki, amikor hazatér, akkor azt mondja magába, hogy köszönöm Uram, hogy részese lehettem ennek.
Bóné Bélával, a mostani alkalom bizonyságtevőjével folytatjuk az összeállítást, a beszélgetést. Hogyan csatlakozott ehhez a rendezvényhez?
Én szerte az országban járok bizonyságot tenni, 3,5 évet értem meg. Sok helyen megfordultam, és a Tóth Viktória tiszteletes asszony ajánlott engem ide Sárospatokra, hogy akkor itt nem lenne kedvem bizonyságot tenni. Nekem mindig van kedvem bizonyságot tenni. Úton, útfélen, alkalmas és alkalmatlan időben is.
És hogyan történt a megtérés, a bizonyságtétel, miről fog szólni, majd itt miről hallhatnak a rendezvényen résztvevők?
Hát én alkoholista voltam, tudni kell, hogy nehéz időket éltem meg a feleségemmel, a családommal együtt. Nagyon mélyre süllyedtem, ott voltam, hogy elveszítem mindenemet, és amikor úgy döntöttem, hogy ebből elég, akkor elmentem Dömösre, Kékkereszt alapítványnak a gyógyítójára, és ott utolsó előtti napon találkoztam Jézussal. Lelki szemeimmel láttam Jézust a kereszten, És ez a találkozás, ez meghatározó volt az egész életemre, az addigi életemre. Tehát 3,5 éve nem tudok másról beszélni igazából, csak Jézus Krisztusról.
Hogyan látja ezt a mai alkalmat? Miért fontos? Mi a jelentősége akár önnek? Miért jelentős, hogy itt ma el tudott jönni és bizonyságot tehet?
Hát nekem elsősorban öröm, meg talán úgy érzem, hogy kötelességem is elmondani mindenkinek, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás az mindenkinek az életét meg tudja változtatni. Úgy érzem, mintha egy kalitkában lenne az emberiségem, külön-külön az emberek is, és nyitva van az ajtó a kalitkából. A kalitka az a függőségek, a bűnök, a bűneink. A kalitkának az ajtó nyitva van, és Jézus Krisztus ott vár előtte, az ajtó mellett. És várja, hogy hívjuk, várja, hogy kérjük, hogy segítsen, hogy új életünk lehessen, egy igazi élet Jézus Krisztus által. És ezt fontosnak tartom elmondani mindenhol, mert olyan nagy szükségünk lenne rá, hogy felismerjük, hogy szabadok lehetünk, de csak ő általa.
Az ön életét hogyan változtatta meg Jézus Krisztus, hogy felismerte, meglátta?
Ez napokig sírtam. Úgy kezdődött. De nem tudtam, hogy miért sírok, mert nem voltam egy istenes ember, nem volt közöm nagyon az egyházhoz. Kikonfirmáltam, tehát szó szerint onnantól kezdve nem találkoztam az egyházzal, vagy csak nagyon ritkán, mikor a feleségem nagy nehezen belángatott a nagyobb bűnnökpekem. És megtapasztaltam, hogy milyen csodálatos Jézusunk van. Azóta csütörtökön történt a megtérésem, vasárnap 2 istentiszteleten voltam. Amit addig unalmasnak tartottam, azonnantól kezdve vágyam volt, álmom volt, nem bírtam volna kihagyni egyiket sem. Azóta 3,5 éve járok 2 istentiszteletre, nem stréberségből, hanem azért, mert hogyha az egyiket kihagytam, és mindegy, hogy a 8 órásit, vagy a 10 órásit, utána mindig lelkiismeret furdalásom volt. És mivel úgy sem csinálok semmit vasárnap, mert a vasárnap az Úr napja, ezért úgy döntöttem, hogy addig, amíg a lélek visz, minden Isten tiszteleten ott leszek. Azóta nagyon-nagyon sok embernek próbálok segíteni, és öröm van a szívemben, mikor meg tudom mutatni Jézus Krisztus azoknak a szegény cigány gyerekeknek, mondjuk, ahova viszek forró csokit, van egy kávégépem, ami miatt forró csokit is, és látom a ragyogó, csillogó fekete szemeket, amik tele vannak örömmel. Nagyon sok helyen segítettem, Nagyecseden, több településen is, ahol szükség van, és megszólítottak, ott mindig vágyott, éreztem arra, hogy segítsek. És bár nekem nincs túl sok mindenem, valahogy a Jóisten mindig megsegített, hogyha kérés volt, kiimádkoztam, és meg tudtam tenni. Volt olyan, hogy 2 autónyi, teljesen zsírúj, bedobozolt cipőt tudtam vinni, mert azért imádkoztam. És az Úr megteremtette. Meg számomra is hihetetlen a mai napig is, de megtörtént, és azt mondanám, hogy jobb adni, mint kapni. Fodor Guszti tiszteletes úr erre azt mondta, hogy mondta ezt a híres boxolónk, Laci bácsi. És azóta nem tudok másról beszélni, csak Istenről.
Iván Grétával, a gyülekezeti találkozó egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, illetve honnan hallottatok erről a rendezvényről?
Mi a Miskolci Avasi gyülekezetből érkeztünk Miskolcról, és a gyülekezeten belül már 4.-5. éve, mikor részt veszünk ezen a gyülekezeti találkozón. Minden évben szeretettel jövünk vissza, és várjuk ezt az alkalmat. Örülünk neki, hogy itt lehetünk.
Hogyan érzitek magatokat, milyen a hangulat, milyen programok vannak, ami érdekes számotokra?
A programok szerintem nekünk fiataloknak is teljes mértékben megfelelő, és egy megpihenést nyújt a mindennapokban, egy kikapcsolódás lehet. Emellett viszont szerintem a kicsiknek is van megfelelő program, mert népi játékokat vehetnek részt, csillámtetkó, mindenféle vásár van, amin részt vehetnek, ahonnan nagyon szép kézműves termékekkel térhetünk haza, és ezzel boldogíthatjuk a napjainkat.
Hogyan látod egy ilyen gyülekezeti találkozó, ugye rendszeresen van, minden évben megrendezik, miért fontos, miért jelentős, illetve hogy ti miért jártok vissza évről évre?
Hát a gyülekezeti találkozón, hát mi személy szerint azért veszünk részt minden egyes alkalommal, mert egy olyan közeg és egy olyan együtt töltető idő, amin mindenki szeretettel jön, és egy olyan közösségbe térhetünk vissza, aminek a része lenni nem csak egy lehetőség, hanem szerintem egy csodálatos dolog minden egyes embernek. Jelenleg körülbelül 10-15-en vagyunk itt, ebből fiatalok 5-6-an, és igazából onnantól kezdve minden korosztályban megtalálhatóak vagyunk. Minden egyes alkalommal élményeket szerezni jövünk ide-vissza.
Mező Arnolddal, lelkésszel folytatom az összeállítást. Hogyan látja lelkészként, miért is fontos ez a gyülekezeti alkalom, hogy itt évről évre megrendezésre kerül, lelkészként miként vélekedik erről?
Lelkipásztorként gyülekezeteket pásztorolunk, és ott, ahol a gyülekezeteknek találkozási pontja lehet, ott a helye a lelkésznek is értelemszerűen, a gyülekezetével együtt, hiszen mi egy-egy gyülekezetet látunk, vagy jelen esetben 4 gyülekezetnek látunk rá mindennapjaira, mindennapi életközösségben vagyunk. Itt viszont egy olyan találkozási pont van, ahol másik gyülekezeteknek, más lelkészeknek, más perspektívájából, a gondjaival, örömeivel találkozhatunk, és ebből erőt tudunk meríteni. Miért fontos a rendszeresség? Pontosan ezért fontos a rendszeresség, hogy lehetőleg több alkalommal itt legyünk. Nem azért, mert változatosak vagy mások a programok, vagy valami újat nyújt. A mai világban minden arra mutat, hogy információ szükségünk van, és ami már ismétlődik, vagy megszokott, azt úgy kihagyjuk és elfelejtjük, viszont pont az Isten tisztelet és az örökkévaló Istennek az ismerete mutat rá arra, hogy valami nem szabad változtatni, és nem kell változtatni. Itt, amikor találkozgatunk a többi gyülekezettel, ismerősökkel, lelkészekkel, akkor hatalmas élmény az, hogy megerősödhetünk, hogy jó úton járunk. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, ugyanazt a Krisztust követjük, más nyomvonalon talán, más körülmények között, de ugyanaz a célunk és ugyanaz a hálaadásunk. És a konfirmandusaim szokták mondani, hogy miért is kell nekik mindig jönni Isten tiszteletre, meg hát elmondták, hogy hát már a hónapban 3-szor voltak, hát a 4-et hagyhatják már ki, és ennyi sokat templomba járni az már nagyon-nagyon megterhelő számukra, és akkor szoktam mosolyogva mondani, hogy ide figyelj testvér, én minden vasárnapot vagyok, és nem csak egy Isten tiszteleten, hanem 4-en is, most képzeld el, hogy én mennyire unom, nem lehet megunni. Ugyanígy ezeket az alkalmakat, ahol Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk, és szociológiailag azért látjuk demográfiailag a változásokat. Ezekhez nem azt mondom, hogy alkalmazkodnunk kell és örülni neki, de meg kell értenünk, és ennek fényében a jövőképünket felépíteni, rámutatni a reménységet adó Krisztusra, és előremutatóan hálát adva mindazért, ami mögöttünk van, a több száz éves kontinuitásunkért, hálát adva ezért a jóért, amit eddig megéltünk, reményteljesen tekinteni a jövőbe.
Kikkel mennyien érkeztek a gyülekezetek részéről?
Aktelek, József Őszintpetri és Tornakápolnai gyülekezetek, és befértünk egy kis buszba. Szükség van az alkalomra. Tornakápolnai gyülekezet Magyarország egyik legkisebb gyülekezete és a legkisebb települése is. Jelen pillanatban 6 állandó lakosa van a településnek, és ebből a perspektívából kilépve és találkozva itt több ezer más reformátussal, más településen élő reformátussal, akiknek ugyanaz a Krisztusa, ugyanaz az Isten tiszteleti rendje, ugyanaz a hite, megerősödnek abban, hogy nem fogyunk mi annyira, hanem jó helyen vagyunk.
Immár 5. alkalommal gyűltek össze a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek tagjai Sárospatakon. Az imádság évében megrendezett találkozó középpontjában az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítése állt. A közös éneklés, az ige hirdetés és a személyes bizonyságtétel mellett a legkisebbeket is számos program várta. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. With innocence crucified.
rejoice, O child of God. Lift your eyes to see. With every morning light, again we are redeemed. Rejoice, O child.
Rádió református közéleti magazinja.
Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a Tokaji Református Gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Pelé készített interjút.
Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások, emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, hogy ez a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félresiklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá, hol végezte a teológiát?
Én Debrecenben végeztem a teológiát, nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt, nem volt nyilván nehézségmentes, tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már, hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút, abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
És a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokajig, tiszteletes asszony?
Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a Gávai Református Egyház községbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Basát, Szabolcsot és Tímárt. Egy házas pár van ott, én hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkész ott, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
Ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk, nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a Nyírségben. Én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek. Nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni, akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelkipásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalom, vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6 voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14 vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak, és nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezeti tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő, ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan másfél-két hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
Abszolút vegyes a megoszlás, kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként az a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a Szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség, úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunk körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezet önt?
Szeretettel. Ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal. Ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés. Az első szolgálatom után, ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni, tényleg, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek, lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért ez mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
Igen, ezért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg fiatalon részese lenni, egy nagyon különleges érzés is. Nagyon sok lelkész beiktatáson voltam már, azért a másik oldalon lenni érdekes. Ugye az előkészületek, most mondhatnám azt, hogy fárasztó volt, de azt hiszem, hogy inkább azt éltük meg, hogy mennyire jól tud együttműködni a gyülekezet, hogy nem jelent problémát az, hogy 250 főre a gyülekezet főz, hogy nem jelentett problémát, hogy tegnap itt voltak egész nap, hogy takarítottak, hogy a kertet rendezték, vagy hogy terítettek, és én azt gondolom, hogy ezt a testvéri közösséget megélni, ez a lehető legnagyobb ajándék, azon túlmenően, hogy ez egy tényleg nagyon szép esemény. És izgulni izgulok, nagyon. Nyilván minden ige hirdetés előtt izgulok, azért ez egy másik dolog lesz így szószékre állni, tehát még inkább izgulok, illetve nem titok az sem, hogy most kisbabát várunk, és azért ez is egy nagy másságot jelent az életünkben, meg így felmenni a szószékre, meg így állni, tehát hogy már nem csak magamért felelek, és nem csak a gyülekezetért, hanem valaki másért is, de az izgalom ellenére pozitívan élem ezt meg, és hát végtelenül hálás vagyok, hogy eljutottunk idáig. Hogy nem mondták azt az első hónapban, hogy köszönjük szépen, akkor ez elég volt, hanem hogy kaptunk annyi bizalmat, hogy azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha itt maradna. Mert azt gondolom, hogy amikor eljutunk egy lelkész beiktatásig, akkor annak van egy olyan üzenete, hogy szeretnék, hogy itt legyünk. És viccelődtünk is ma a sütemény csomagolásnál a testvérekkel, hogy szerintem elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni, nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
Hogyan látja, mi a szépsége a lelkészi hivatásnak?
Erről is beszéltünk ma. Nyilván mind minden szakmának és hivatásnak megvan az előnye és megvan a hátránya, de valahogy én még nem nagyon láttam a hátrányát a lelkészségnek. Persze nyilván érezzük a nehézségeket, mi az, ami nem annyira egyszerű, de hogy ezek annyira eltörpülnek a pozitív dolgok mellett, hogy igazából elhanyagolható. Én azt gondolom, hogy látni azt, ahogyan egy közösség befogad, és elfogad, és figyel arra, amit teszek, vagy amit mondok, és ez is egy nagy ajándék, de talán az még inkább, ahogyan látja az ember azt, hogy akár a szószéken, akár egy lazább programon, egy alkalmon, hogy nem én, hanem a lélek által az Isten munkálkodik, és hogy ez elvégez emberekben olyan dolgokat, amiket én nyilván egyszerű emberként nem tudnék megtenni. És az mindig felemelő érzés, amikor látja azt az ember, hogy az Isten munkálkodik rajta keresztül, és hogy igazából te csak egy eszköz vagy valamiben. Szerintem ez a legnagyobb ajándék ebben, illetve az, ahogyan épül körülöttünk egy közeg, és amikor rá tudunk csodálkozni arra, hogy minek a részesei vagyunk, amitről nem mi tehetünk, nem a mi érdemünk, hanem az Isten engedi, hogy ez így alakuljon. Szóval igazából én azt gondolom, hogy egy lelkészként az ember egy ajándéknak az őrzője, amit igyekszik továbbadni, mert nem tarthat meg magának, és ez nagy felelősség.
Milyen üzenetet választott, milyen igét, mit választott a mai alkalomra, a beiktatás alkalmára?
A 2 Timóteusból választottunk igét, a 4. fejezet 2. versét, a hirdesd az igét, és állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És ez igazából egy nagyon, nagyon egyszerű ok, mert hogy ezért vagyunk, ezért szolgálunk. És ahogy Pál azt mondja Timóteusnak, hogy nincsen olyan idő, aminek kellene, hogy szóljon az evangélium. Én azt gondolom, hogy ma nagyon sok mindent megélünk magunk körül, és mondhatnánk azt, hogy hát most nem alkalmas, vagy most mással kell foglalkoznunk, de szerintem mindenkor alkalmas az igét hirdetni, és nyilván a kereszténység az nem divat, ahogyan Jézus sem egy turkálóból kiválasztott darab, hanem állandó. És a keresztényi létünknek simán keresztényként, és ige hirdetőként meg még inkább, ez az elsődleges feladatunk, hogy ha valakinek tetszik, ha valakinek nem tetszik, akkor is az evangéliumot szólni, és e szerint élni.
Hogyan éli meg, milyen a kapcsolat, esetleg Mészáros István Esperes úrral, hogy ő fogja beiktatni?
Esperes urat nem ismertem azelőtt, mielőtt ide érkeztünk, de az első telefonbeszélgetésünk már nagyon belsőséges hangulatú volt. Tehát nem volt az az érzés, hogy két idegen beszélget egymással. Nagyon nagy szeretettel fogadott Esperes úr, örült annak, hogy fiatalok érkeznek ide, örült annak, hogy olyan ember jön Tokajba, aki az ifjúsági munkában is jelen van, és minden támogatást, amire szükség van, azt maximálisan kapjuk Esperes úrtól. Nem volt még olyan, amire azt mondta volna, hogy nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó a viszony, ha segítségre van szükségünk, akkor is tényleg bizalommal kereshetjük.
És milyen érzés ilyen fiatalon, akár idősebbeknek prédikálni, milyen az igét hirdetni ilyen fiatalon?
Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az ige hirdetésekkor, vagy a prédikáláskor, hogy az ember önmagát adja. És hogyha én a szószéken nem próbálok meg más lenni, mint az életben, akkor azt gondolom, hogy az hiteles. És ha valami hiteles, akkor azt megérti az idős, és megérti a fiatal. És én általában azt az elvet követem, és lehet, hogy ezért sokan megköveznének, ha szabad ilyet mondani, de hogy én úgy beszélek fönt a szószéken, mint ahogy személyes beszélgetéseinkben beszélgettek valakivel. Nyilván stilisztikai meg retorikai dolgai vannak az ige hirdetésnek, persze ezeket nem dobja el az ember, de én nem használok emelkedett hangnemet, vagy emelkedett szóhasználatot. És azt gondolom, hogy az őszinte, tiszta emberi beszédet azt megérti mindenki. És talán még fog is rajta.
Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a Tokaji Református Gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István Esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt 2. levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Pelé készített interjút.
Entered our world, your glory veil.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, nekem nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor ajánlom figyelmükbe az europaradio.hu címen elérhető weboldalunkat. Itt nem csak a mai, de a korábbi riportjainkat is megtalálják. A szerkesztő Kojsza Péter búcsúzik Önöktől. Számítok a figyelmükre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.